Érezted már azt, hogy halogatsz egy fontos feladatot, mert nem állsz rá teljesen készen? Bita Jandi vagyok, közösségi média szakember és tanácsadó, valamint introvertált tartalomgyártó. Ezen a podcast csatornán segítek, hogyan alakíts ki önazonos kommunikációt, miként tedd fenntartható folyamattá a tartalomkészítést, miközben magabiztosan növeled a vállalkozásod. Készen állsz? Pedig készen állsz!
Sziasztok! Ezúttal ismét egy kedves vendéggel érkezem ebbe az epizódba, mégpedig Csörgő Eszterrel, aki videó és YouTube specialista. Szia Eszter, nagyon örülök, hogy itt vagy.
Szia Andi, köszönöm szépen a lehetőséget.
Én azért szerettem volna veled most beszélgetni, mert nekem egyébként az Instagram után azt hiszem, hogy a YouTube a második kedvenc felületem. Nagyon-nagyon sokat szoktam nézni YouTube videókat, bár mindig zavarba jövök olyankor, amikor valaki megkérdezi, hogy így mik a kedvencém és mit ajánlanék, mert általában külföldi csatornákat szoktam nézni, nagyon kevés magyar csatornát fogyasztok. Ennek nyilván megvan az oka, szerintem erre majd így ki fogunk térni, de először is az érdekelne, hogy mesélj egy kicsit arról, hogy milyen út vezetett nálad a YouTube világához.
Fú, hát ez egy eléggé hosszú út volt, mert én nagyjából 10 éve gyártok videós tartalmat az internetre, ezt még akkor kezdtem el, amikor a YouTube az így abszolút gyerekcipőbe járt, nem csak itthon, hanem úgy világszinten is, és én nagyrészt azért kezdtem el ezt, mert mindig is filmmel akartam foglalkozni, és szerettem volna megtanulni vágni, illetve szerettem volna legyőzni a félelmemet a kamerától, ez egy ilyen személyes kis cél volt, és aztán ebből az lett, hogy egyre többen kerestek meg az évek alatt videóvágási szolgáltatásokkal, és végül is kialakult ebből a vállalkozásom, és most már azért van egy elég erőteljes misszióm ezzel az egésszel kapcsolatban is.
És mesélj, mi ez a misszió?
Hát én azt szeretném elérni, hogy azt érezzék a vállalkozók, hogy a videózás az lehet egy örömteli dolog is, illetve hogyha nem a kedvenc tevékenységük közé tartozik, akkor is lehet ezt fenntarthatóan csinálni, ami szerintem egyre nagyobb kihívása, hogy egyre nagyobb a zaj, meg egyre több a felület, ami jelen kell lenni. Úgyhogy én így kb. Úgy is szoktam ezt meghatározni, hogy én márkaépítő vállalkozóknak segítek abban, hogy fenntartható legyen az online videós jelenlétük, és akkor ezen belül segítek gyakorlatilag bármiben, amiben szükségük van segítségre.
Ez a 10 év, ez tényleg egy hosszú idő. Mit tapasztaltál, hogy hogyan változott ez idő alatt a YouTube úgy általánosságban véve?
Azt érzem, hogy én még akkor, amikor ezt kezdtem, akkor ezt most a mai szóval leírva, ezt influencernek hívnánk, vagy ilyen tartalomgyártónak, azt talán jobban szeretjük. Akkoriban még nem nagyon voltak klasszikus értelembe vett vállalkozói csatornák, tehát amiken az a cél, hogy valaki a márkáját bemutatja, vagy a szolgáltatásairól beszél, vagy azokról a dolgokról, ami a célközönségét foglalkoztatja. Azért mostanra ennek már van egy nagyon masszív alapja, főleg külföldön, külföldi szakmai csatornákból, én is rengeteget nézek egyébként, és gondolom, feltételezem, hogy azért is nézel kevés magyar vállalkozói csatornát, vagy YouTube csatornát, mert hogy nincs belőle sok.
Igen.
Tehát, hogy nem, nagyon kevesen vagyunk még mindig a YouTube-on, ami előtt ezért egy kicsit értetlenül szoktam állni egyébként.
Na, de mi lehet ennek az oka szerinted?
Egyrésztről szerintem a YouTube beragadt egy olyan, nem is tudom, skatujába, ami miatt nagyon sokan nem tudják elhelyezni, hogy egyáltalán ez a felület mire való, és hogy hogyan lehet használni, mert nagyon különbözik igazából alapjaiban véve is a többi felülettől, ami közösségi marketing, és közösségi online marketing felületként szoktuk használni. Másrészt pedig szerintem van nagyon sok tévhit, meg mítosz, ami azt övezi, hogy mégis mekkora erőfeszítésre van szükség ahhoz, hogy valaki elkezdjen egy YouTube csatornát. Ez az, amit én is így igyekszem sokszor így úgymond írtani, hogy nem kell drága felszerelés, nem kell hozzá új kamerát venned, kezd el a telefonoddal, sokkal nagyobb hangsúlyt kéne fektetni a stratégiára, meg a tartalomra, mint a technikára. Én mégis azt látom, hogy a technika az, ami a legnagyobb elakadást jelenti nagyon sok embernél.
Talán azért, mert azt látják, hogy azok, akiknek már igazán nagy csatornájuk van, meg sok elérésük, azoknak ugye már benne van ez, hogy ilyen nagyon profi felszereléssel nagyon profi videót tudnak hozni, viszont azt nem nézik vissza, és nem annyira látják már, hogy is kezdték, hogy általában ők sem úgy kezdték, hogy ott izé kamerák vannak, meg világítás, meg minden, hanem ez a tényleg, ahogy te is mondod, telefonnal, videózással. Nem lehet, hogy ez az oka, hogy így nagyon egy olyan dologhoz hasonlítjuk magunkat ezzel kapcsolatban, ami oké, pár év múlva eljutsz oda, vagy akár egy év alatt is eljuthatsz oda, hogyha rendesen és rendszeresen csinálod, de valahogy így egyből onnan szeretne indítani az ember, ami pedig azért lehetetlen.
Igen, egyrésztről nagyon szeretnénk, hogyha egyből tökéletes lenne ez az egész. Az indulás, a minőség, ahogy beszélünk, és minthogyha ezt akarná mindenki megspórolni, ezt a fejlődési útvonalat, hogy ahhoz, hogy eljussunk odáig, hogy nagyon magabiztosan tudunk a kamera előtt beszélni, hogy úgy vannak összerakva videók, amire büszkék vagyunk, ahhoz azokat a kezdeti lépéseket is meg kell tenni. A másik pedig, ami a számokat illeti, ez is nagyon érdekes, főleg annak fényében, hogy 10 éve figyelem, hogy hogyan működnek, főleg a YouTube-on, az elérések, hogy mi az, ami számít. Amikor kezdődött a YouTube, olyan értelem, hogy egyre többen voltunk fent rajta, akkor ami a leginkább számított, az a feliratkozó szám, mert a videókat kizárólag a feliratkozóknak mutatta meg a YouTube nagyon sokáig. Most már a feliratkozó szám, az az összes mérőszám közül, amit érdemes figyelni a YouTube-on, az utolsó helyen van, és mégis a legtöbb tanácsadás, amivel kapcsolatban megkeresnek, az arról szól, hogy miért nincs több feliratkozó, miközben a YouTube-nak a felülete is már teljesen máshogyan működik. Szóval igen, én azt látom, hogy nagyon sokszor szeretnénk magunkat azokhoz mérni, akik adott esetben már 8-10 éve fent vannak egyébként a YouTube-on, amit már csak azért sem érdemes összehasonlítani, mert aki 10 éve kezdte, az egészen más feltételekkel kezdte, mint aki most kezdi.
Persze.
Viszont ez nem jelenti azt, hogy nem lehet ugyanolyan eredményesen vállalkozói vagy szakmai csatornát építeni, mint most, sőt.
Igen, nekem igazából csak most állt össze a fejemben ez, amit most mondtál, hogy nagyon sokszor szoktam azt hallani youtuberektől, hogy mondják, hogy a nézőik jelentős része nincs is feliratkozva a csatornára, és buzdítják őket, hogy de iratkozz is fel, ne csak megnézd, mert tényleg nagyon könnyen az ajánlások révén eljut hozzád rendszeresen akár olyan videó, amire nem is vagy feliratkozva, és mondjuk akár észre se veszi az ember egyébként azt, hogy nincs erre feliratkozva, mert mindig ott van előtte.
Így van. Igazából ugye a YouTube-ra felmegyünk, akkor ugye alapjáraton olyan 8-12 videót kapunk most az asztali felületről beszélek, és ezeknek a jelentős része olyan videó, ami nem a feliratkozások alapján történik kiajánlásra számunkra, hanem az érdeklődési kör alapján, az alapján, hogy milyen témában nézünk egyébként videókat, hogy mi az, amiről azt gondolja a YouTube, hogy minket érdekelhet. Ez ugye, ez az alapvető felület, alapvető működési mód. Viszont, hogyha valamire konkrétan keresünk, akkor szintén nem az alapján fogja eldönteni a YouTube, hogy kire vagyunk feliratkozva, hogyha valamilyen témára kíváncsiak vagyunk, és itt most lehet szakmai témákra gondolni, hogy mondjuk van egy kameránk, és szeretnénk megnézni a beállításait, vagy hogy hogyan érdemes online marketing stratégiát összerakni, bármilyen ilyesmi témára gondolok most, hanem olyan a keresési találatokat az alapján fogja összerakni, hogy mi az, ami a leginkább releváns számunkra. Tehát ilyen szempontból szinte egyáltalán nem számít az, hogy valaki feliratkozott a csatornánkra, így is van esélyünk megjelenni valakinek a keresési találatai, vagy akár a főoldalán.
És hogyha most meg akarnál győzni egy kisvállalkozót arról, hogy miért érdemes neki belekezdeni a YouTube-ozásba, akkor mit tudnál neki mondani, hogy mire lehet használni?
A YouTube-ot azt a legjobban arra lehet használni, hogy hosszú távon legyen egy stabil elérésünk. És amikor arról beszélgetünk, hogy óriási számok szükségesek-e vagy nem ahhoz, hogy legyen értelme annak, hogy belekezdünk a YouTube-ba, akkor én általában azt a kérdést szoktam feltenni, hogyha most elkészíted az első pár videódat, és megnézik 100-150-en, és abból a 150-ből mondjuk 50 ember bejelentkezik hozzád, hogy szeretné igénybe venni a szolgáltatásodat, akkor egyáltalán ki tudnád-e azt az 50 embert szolgálni? Mert hogy nem tudom, hogy te hogy vagy vele, de én bajban lennék. Hát tehát most abszolút. Nem tudnék hirtelen 50 embert hova tenni.
Igen.
És hogyha így nézzük a számokat, meg így nézzük azt, hogy hogyan érdemes erről gondolkozni, akkor egyből perspektívába helyeződik az, hogy Isten őriz, hogy 10 000 megtekintés jön az első videóra, és bejöjjön hozzám mondjuk 400 ember, hogy azonnal igénybe akarja venni a szolgáltatásaimat, mert nem fogom tudni ezt kiszolgálni. Úgyhogy amire, meg ahogyan érdemes gondolkozni, ha a YouTube csatornáról beszélünk vállalkozói szempontból, az az, hogy örökzöld témákat dolgozzunk fel. Az örökzöld téma ugye azt jelenti, hogy olyan kérdésekre adunk választ, meg olyan témában dolgozunk fel tartalmat, ami hosszú ideig releváns marad a nézők vagy a célközönségünk számára, illetve hogy kereshető is marad. És a YouTube aztán ebben különbözik a leginkább a többi felülettől, hogy kereső motorként működik, tehát kb. Úgy érdemes elgondolni, mint a Google-re, csak videókkal. Sőt, most már ugye a Google-ben is, hogyha valaki beüt egy kérdést, és van rá videós találat, akkor az első találatok között megjelennek a videók is. Tehát, hogyha mondjuk valaki csak egyszer vesz egy nagyobb lendületet, és elkészít mondjuk 10 vagy 12 videót, ami mind örökzöld témában készül, és a saját szakterületén belüli kérdésekre ad választ, vagy mitoszokat rombol, vagy bármi ilyesmire lehet gondolni, akkor az a 12 videó akár 5 vagy 10 évvel később is hozhatja neki folyamatosan a megtekintéseket. Na most jelenleg a YouTube az, amelyik egyedül képes erre. Ez az egyetlen olyan felület, ami képes arra, hogy hosszú távon is hozza a megtekintést, meg hosszú távon is hozza az érdeklődőket, és ami a legjobb benne, hogy olyan érdeklődőket fog behozni, akik már eljutottak abba a fázisba, hogy keresnek megoldást az adott problémájukra, tehát szó szerint beütik a keresőbe, hogy ők mire kíváncsiak, tehát nem arról van szó, hogy így, hogy mondjam, ilyen hideghívásszerűen próbáljuk elérni azokat az embereket, hogy szeressenek nálunk vásárolni, vagy szeressenek tartalmat nézni nálunk, hanem aki már benne van abban a fázisban, hogy ő tudja, hogy szüksége van segítségre, ő fog keresni ezekre a tartalmakra, és ezáltal tudja megtalálni azt, amivel mi foglalkozunk, és hogy most, ha ilyen nagyon elrugaszkodott vagyok, akkor simán fel lehet építeni erre egy olyan funnelt is akár, hogy mondjuk van egy hírlevele az embernek, vagy van egy online tanfolyama, amiről beszél abban az egy adott videóban, ami arra az egy adott problémára megoldást ad, és így automatikusan, gyakorlatilag organikusan tudja növelni a hírlevél listáját. Nekem most jelenleg 1100 feliratkozón van a hírlevél listámon, és kizárólag a YouTube-on beszéltem erről. Most 1100 azért szerintem az egy olyan szám, amiért nagyon sokan megtennének nagyon sok mindent.
Persze, az abszolút egy szép szám, úgyhogy ezúton is gratulálok neked hozzá, és ez tényleg alátámasztja azt, hogy micsoda erő van a YouTube-ban, és nekem most nagyon-nagyon tetszett ez a levezetés, amit így elmondtál, ez a fajta megközelítés, mert tényleg azt látom, hogy ebben a rövid tartalomgyártásban iszonyú sokan kiégnek, annyira nehéznek élik meg azt, hogy napi szinten ki kell rakni az Instagramra, a Storyba, a TikTokra, a Facebook csoportodba, a nem tudom én még hova, tehát hogy ez nagyon nagy teher és súly tud lenni így az ember vállán, viszont abból a megközelítésből, ahogy meg te mondod, hogy igazából a YouTube-ra, ha csinálsz egy jó tartalmat, akkor az évekig neked fog dolgozni, és te egyszer belerakod az energiát abba, és nem tűnik el 24 óra után, meg nem csökken az elérése teljes mértékben, nem tudom, 48 óra után, hanem az ott van, akár tényleg 2 év múlva is lehet olyan, aki bejön hozzád ezáltal. Régen ilyesmi volt egyébként szerintem a blogolás, én legalábbis akkor azt tapasztaltam, hogy a blogom által volt olyan, aki nem olyan rég írt rám egy ilyen 5 évvel ezelőtti cikk kapcsán. Tehát, hogy
igen.
Ez egy ilyen fantasztikus érzés, hogy tényleg egyszer előállítottál valamit, és az még most is hasznos tud lenni a számodra, mert annyira elszoktunk igazából ettől az érzéstől.
Igen, olyannyira hasonlít a blog meg a YouTube, hogy én szoktam is javasolni, hogy érdemes, főleg ha örökzöld témában van videónk, abból blogposztot is készíteni, és oda is beágyazni a videót, mert hogy ugye ez egy rendszer, tehát hogy a YouTube az a Google-é, és kereső optimalizál szempontjából a kettő az egymást támogatja. Szóval, hogy igazából nagyon-nagyon könnyű, főleg amiatt, hogy nagyon kevés a magyar szakmai csatorna,
igen.
Emiatt nagyon könnyű így is eljutni. Igen. Az emberekhez.
Most kifejezetten lépéselőnybe lehet valaki, hogyha most kezd bele.
Igen, csak ebben az érdekes, hogy már 3 éve is azt mondtam, hogy lépéselőny, és nem sok minden változott. Főleg igen. Most, hogy egyébként a másik elrettentő dolog ugye az szokott lenni, hogy ezek azért hosszabb videók, tehát most akár, most nem akarok ilyen extrém dolgokat mondani, én nem kell másfél órás videókat feltenni a YouTube-ra, de hogy azért egy olyan 10 percet szokott az ember YouTube videókban beszélni dolgokról, és hogy most mindenhonnan ömlik ránk, hogy csak a rövid tartalmat érdemes, meg csak ezzel érdemes foglalkozni, most én erre semmiféle bizonyítékot nem látok, hogy ez tényleg így lenne, úgyhogy ez ne rettentsen el senkit szerintem.
Hát ezt abszolút én is alá tudom támasztani, szóval én például nagyon-nagyon hiszek most a podcast erejében, és
igen.
Hát azok sem éppen rövid tartalmak ilyen szempontból, és hát a YouTube az a másik egyébként, ezt idén nem titok, hogy a céljaim között van, hogy oda visszatérjek, egyszer nekifutottam, aztán itt igazából így a Covid volt az, ami úgy nagyon felborította a terveimet ezzel kapcsolatban, mert hogy én itthon tudok videózni, ugye igen, olyankor, amikor nincs itthon a család, és akkor mindenki itthon volt, és akkor ez egy ilyen teljes agyrém volt, hogy így nem tudok ezekkel mihez kezdeni, ezekkel a dolgokkal, és akkor ezt így félre söpörtem, hogy akkor ez nem megy, és azóta se tértem vissza hozzá, de nagyon bennem van, hogy kéne. Na, de hogyha valaki hasonlóképpen van, és most így hallgatva téged arra gondol, hogy akkor ő ebbe szeretne belevágni, akkor mit érdemes előtte végig gondolnia? Hogy érdemes ennek így azért tudatosan nekifutni, tehát nem olyan nagyon véletlenszerűen?
Hát az egyik dolog, hogy én azt nem szeretném elvitatni senkitől, hogy a YouTube az tényleg egy nagyobb ilyen úgynevezett belépési küszöbbel induló felület. Tehát, hogy az tény, hogy ha valaki szeretne leülni és felvenni egy 10 perces videót, akkor, hogyha még soha nem vett fel videót, akkor azt így most mondom, hogy valószínűleg nem 10 perc lesz felvenni. Tehát, hogy általában alábecsüljük azt, hogy mennyi időbe telik egy-egy YouTube videónak az elkészítése. Ezzel együtt szerintem mindenképpen érdemes abban gondolkodni, hogy itt ne azt tűzzük ki magunknak célként, hogy akkor már pedig innentől kezdve heti egy videó kimegy akkor is, hogyha mindenki beteg, és otthon van a család, és ezt meg kell tudni oldani, és aztán ebbe rokkanunk bele mentálisan, hogy még egy felület van, ami ráadásul nagyobb energiabefektetés, hanem én inkább abba gondolkodnék, hogy összeírni mondjuk 10 témát, 12-t, akkor az mondjuk a heti videókkal számolunk, az 3 havi videóanyag, leülni, ezeket kidolgozni, és megpróbálni tömbösítve fölvenni, tömbösítve dolgozni rajtuk. Tehát, hogyha tudom, én például úgy dolgozom, hogy nekem mondjuk szerencsém van, mert nincsen gyerekem, és tudom, hogy az például egy nagyon nagy, akadályozó tényező tud lenni, amikor a gyerekkel valami van, vagy haza kell hozni az oviból, vagy megbetegszik, és akkor ez elég át tudja írni a körülményeket. Szóval, hogy ilyen szempontból én ezt abszolút belátom, hogy nem olyan egyszerű. Ezért is gondolom azt, hogy nem feltétlenül kell mindenkinek YouTube csatornát indítania, de aki látja ebbe a potenciált, annak érdemes lehet akár csak így elkészíteni 10-12 videót. Szóval én úgy szoktam ezt csinálni, hogy havi egyszer van egy videófelvételi napom, és havi egyszer van egy videóvágási napom, és az alatt a 2 nap alatt elkészítem a teljes havi videós tartalmaimat. Ezt úgy is meg lehet csinálni, hogyha valaki rá tudja szánni az időt, hogy akkor mondjuk abba az egy hónapban, amikor kidolgozná azt a 10 videót, akkor rászán erre minden héten egy napot, és akkor az alatt, az egy hónap alatt igazából ő elkészítette azokat a videós anyagokat, amikről úgy gondolja, és itt jön szóba a stratégia kérdése, hogy melyik témákat válasszuk. Én szerintem érdemes a gyakori kérdésekre mindenképpen reagálni, tehát az összes olyan kérdésre, amivel mondjuk, ha már túl vagyunk sok-sok tanácsadáson, mindig megkeresnek minket. Szakmánkon belül a tévhitekre, mítoszokra, azokra az akadályozó tényezőkre, amik megakadályoznak a célközönségünkből embereket arra abban, hogy mondjuk igénybe vegyék a szolgáltatásainkat, vagy elkezdjék azt, amiről mondjuk én is most beszélek, hogy elkezdjék a YouTube csatornájukat, én erről sokat szoktam beszélni. Szóval így ilyen témákba gondolkoznék, és ez olyan, hogyha ebből kész van csak egy adag, és soha többet nem csinálunk semmit a YouTube csatornánkon, ezek a videók akkor is fennmaradnak, és akkor is működni fognak. Úgyhogy én így szoktam ezt megközelíteni, mert aztán ez olyan, hogy utána úgy is kiderül, hogy szeretné valaki folytatni, vagy nem, egyáltalán tetszik ez neki, vagy nem. Ezen a ponton beszokott az jönni, hogy látja valaki, hogy ez mennyi energiabefektetés, és akkor elkezd kiszervezni feladatokat. Van olyan ügyfelem, akivel teljes úgynevezett ilyen évadokat szoktunk leforgatni, és akkor az olyan, hogy neki csak a tartalmat kell összerakni rá, én jövök, sugógépen van, meg minden azzal együtt felveszük, utána én vágom meg, én töltöm fel. Szóval, hogy ilyen szempontból már lehet segítséget kérni, de szerintem pusztán a tévhitekre alapozva nem érdemes azt mondani, hogy meg sem próbálom a YouTube-ot, mert hogy semmi értelme nincsen, mert ez így önmagában nem igaz.
Azon kívül, hogy ez így sokáig egy ilyen előnyös, hasznos tartalom lehet ott, azon kívül olyan szempontból is érdemes a YouTube-ra nézni, hogy ezeket a hosszú tartalmakat újra tudja az ember használni kis rövid tartalomként is. Nagyon sok, hát szintén külföldi vállalkozókat tudok erre példának mondani, nagyon sok olyan külföldi vállalkozót látok, aki az Instagramra és a TikTokra olyan videókat tölt föl, amik gyakorlatilag a YouTube videójuknak egy-egy részlete, és ezek tök jól tudnak működni.
Ezt azért is jó, hogy mondod, mert ezelőbb én is akartam mondani, csak aztán elkanyarodtunk, hogy a YouTube videók erre kiválóak, mert hogyha belegondolunk abba, hogyha valaki mondjuk úgy dolgozik, hogy ír egy rövid kis szkriptet, tehát hogy leírja, hogy mi az, amiről beszélni akar az adott videóban, akkor az így neki megmarad, azt újra lehet használni, csak a szöveges részt Instagramon, vagy TikTokon fel lehet venni belőle részleteket, vagy tehát, hogy tényleg rengeteg lehetősége van. Magából a videóból pedig igen, akár szét is lehet szabdalni a videót, és kivágni belőle max félperces, egyperces részeket, és akkor már meg is vannak a tartalmak. Tehát én is azt szoktam így javasolni, meg én a saját tartalmaimnál is ezt igyekszem csinálni, hogy már vágásnál is bejelölöm, hogy mik azok a részek, amikből tudom, hogy lehet külön kis videót készíteni, és mivel örökzöld tartalomról beszélünk ebben az esetben, ezért ezek olyanok, amiket szintén újra lehet használni. Tehát, hogyha most éppen megint szóba jön mondjuk a videóknak nálam, az én esetemben a videóknak a hogy milyen kamerát érdemes használni, vagy ilyesmi, akkor az egy olyan videó részlet, hogyha erről én már beszéltem valahol, amit újra elő tudok venni, és újra meg tudom osztani, mondjuk az Instagramon, ha valakit ez érdekel. Úgyhogy ilyen szempontból is egy jó kis felület. Azt még muszáj kiegészítésként hozzátenem, hogy ez nem azt jelenti, hogy nem lehet aktualitásokról beszélni a YouTube-on, csak ha itt most ezt abból a szempontból közelítjük meg, hogy hosszú távú és fenntartható stratégiát szeretnénk, akkor ezért szoktam inkább az örökzöld irányba nyomni a vállalkozókat.
Igen, ez egy fontos kiegészítés persze. Egy kicsit beszéljünk úgymond a lelki oldaláról ennek, mert én azért azt látom, hogy úgy unblock a videózás, az sokakat azért is riaszt el, mert mondjuk úgy, hogy nincs elég önbizalmuk hozzá, vagy úgy nem annyira szeretik saját magukat viszont látni, visszahallani a saját hangjukat, esetlegesen félnek attól, hogy így nagyon kiteszik magukat a közönség elé, mit fognak szólni hozzá mások. Te mit tudsz tanácsolni azoknak, akik egész egyszerűen emiatt nem mernek belevágni? Hogyan lehet ezen túllendülni? Mi a tapasztalatod ezzel kapcsolatban?
Hát ezzel kapcsolatban van bőven tapasztalatom, mert én pontosan ez ebben voltam, amit most így leírtál, tehát ahogy mondtam is, én azért kezdtem el többek között videózni, hogy ezeken a dolgokon így túllendüljek, és az ezzel a gond, hogy nem fog magától elmúlni. És tudom, hogy ezt így nem nagyon szeretjük hallani, de hogy én nekem a saját tapasztalatom is az, hogy az első pár alkalommal borzasztóan kényelmetlen, nagyon furcsa, főleg a hangját nagyon furcsa az embernek visszahallania, mert teljesen máshogy halljuk a saját hangunkat. Tehát nekem is volt egy-két ilyen rádöbbenésem, hogy úristen, én így beszélek, ilyen a hangom, jaj, ez szörnyű, de aztán most meg már pont ezen gondolkoztam a napokban, mert volt egy barátnőm, akivel szintén erről beszéltünk most, hogy így most már ez nem is egyáltalán annyira rutin, az, hogy saját magamat nézem, saját hangomat vágom, hogy már fel sem tűnik, és hogy próbáltam megkeresni azt a pontot, ahol ez így átbillent, de az a helyzet, hogy a kezdeti kínos nézem magamat, és azon gondolkozom, hogy jaj, ezt nagyon nem lehet megspórolni, tehát hogy ezen így ténylegesen úgy lehet túllendülni, hogy az ember keresztül megy rajta. Vannak erre persze mindenféle módszerek, tehát például én nagyon szeretem a lehető legjobban megkönnyíteni a saját dolgomat, mert azt is látom, hogy azon túl, hogy az emberek nehezen szánják rá magukat, hogy leüljenek a kamera elé, hogyha még sosem ültek ott, szeretik így maguknak meg is nehezíteni a dolgot, hogy azt mondják, hogy nekem fejből kell tudnom a mondani valómat, gondolkozás nélkül kell tudnom, hogy mit, hogyan érdemes elmondani, beállítani, stb., és hogy ez egész egyszerűen nem igaz. Tehát, hogyha megnézzük a nagy produkciókat, mondjuk akár csak a tévéműsorokat, akkor ott senki nem mondja fejből a mondani valóját, hanem sugógép van. A legnagyobb youtuberek is mind sugógépet használnak egy csomószor, de legalábbis egy jegyzet mindig van előttük. Szóval én azt gondolom, hogy érdemes megnézni, hogy hol vannak azok a pontok, ahol nehezítjük a saját életünket feleslegesen, mert azt gondoljuk, hogy ez valamiféle elvárás, és minden létező segítséget igénybe venni ahhoz, hogy a saját dolgunkat megkönnyítsük. De végső soron attól fognak változni a dolgok, hogyha felveszük azt az első három nagyon nehézkes és utálatos videót. Én az első három videómat kitöröltem, tehát hogy ez még csak nem is kell, hogy felkerüljön bárhova. És a vágást is el szoktuk felejteni egyébként, hogy nem, azért nem kell tökéletesen beszélni a kamerába, mert hogy ezt utólag meg tudjuk vágni, hogyha valamit elrontottunk, tehát nem kell ebből sem ügyet csinálni, hogyha mondjuk belesülünk valamibe. Nem tudom, hogy segítettem-e.
De az, abszolút, igen.
De az helyzet, hogy nekem ez így működött, és azoknak is, akiknek néztem hasonló életútját, hogy hogyan sikerül ezen túllendülni, náluk is ez így ment. De szerintem ez erről talán már neked is volt többször posztot, hogyha így kiteszed magad sztoriba, meg ilyesmi, akkor azzal fogod megszokni azt, hogy ott vagy.
Persze, persze, abszolút szerintem ez így működik, tehát például csak így a hang dologra reflektálva, hogy nekem is először baromi furcsa volt a saját hangomat visszahallani, és nagyon ijesztőnek találtam, amikor elkezdtem podcastot csinálni, aztán szépen igazából így hozzászoktam, és még most is sokszor nagyon gáznak találom, ahogy beszélek, mert van, hogy tudod, ez a hú, mennyire elgondolkodtam, itt milyen vontatottam beszél, tudod, így visszahallgatva utólag, tökre nem tetszik, de hát úgy vagyok vele, hogy na jó, hát mindegy, most ez sikerült, puf, menjen ki. Igazából alapvetően nem az lesz a lényeg, hogy én most milyen tempóba beszéltem, hanem remélhetőleg az, amiről beszéltem, és még senki nem ért mondjuk vissza, hogy hú, neked milyen a hangod, vagy te hogy beszéltél ott, és mennyire rossz volt hallgatni, úgyhogy...
Igen, igen, és ez meg a másik, hogy ez kicsit olyan, mint a különböző ilyen idézőjeles hibák, amiket látunk saját magunkon, hogy elfelejtjük, hogy ezekkel az anyagokkal senki nem dolgozik annyit, mint mi magunk. Tehát, hogy ahogy az arcunkat is csak mi nézzük 2 centire a tükörből hosszú órákon keresztül, mikor próbáljuk megállapítani, hogy mit kellene rajta megváltoztatni, hogy ezek nem... Tehát, hogy az emberek, akik nézik és hallgatják, amit készítünk, ők csak pár percig, vagy csak addig a meghatározott ideig hallgatják, és a legtöbb esetben, hogyha vállalkozói csatornákról meg tartalmakról beszélünk, akkor a tudásért jönnek meg az információért, nem azért, hogy azt nézzék, hogy hogy nézünk ki.
Igen, igen. És eszközök szempontjából mire van szükség a kezdethez? Ugye beszéltünk arról, hogy elég egy telefon,
igen.
De én például nagyon sok helyen hallom azt, hogy a képminőségnél sokkal fontosabb az, hogy a hang igen. Az tiszta legyen, és élvezhető, és érthető legyen. Ezért például egy mikrofon az sokkal fontosabb, mint hogy milyen kamerád van.
Ezt én is abszolút osztom, ezt a nézetet. Én is most pont volt nemrég egy videóm a technikai feltételekről, és az első helyre raktam a mikrofont, és csak másodikra a kamerát, vagy a telefont, pont ezért. De ilyen szempontból is azért én azt gondolom, hogy egyre könnyebb dolgunk van, és mondjuk 10 évvel ezelőtthöz képest, tehát 10 évvel ezelőtt még a telefonok se voltak olyan, tehát ahhoz, hogy elkezdjek egy YouTube csatornát, vennem kellett egy kamerát, mert a telefonok nem tudtak olyan felvételeket készíteni, hogy az egyáltalán feltölthető legyen abban a formában. Úgyhogy most már így csak Magyarországon is 10 000 forint értékben lehet rendelni egy mikrofont. Én azért azt gondolom, hogy ez nem egy akkora befektetés, mint hogyha mondjuk egy 200 000 forintos kameráról beszélnénk. Tehát, hogyha valaki szeretné a minőséget javítani, akkor én mindenképpen egy mikrofont szoktam javasolni. Illetve ami kérdés szokott lenni, az a fények, ez az, ami miatt nagyon sokan megkeresnek, hogy honnan vásároljanak, van-e értelme vásárolni, ring light, nem tudom, ebből is milliót lehet most már kapni a piacon egyébként különböző összeghatárokban. Azért az már egy velősebb befektetés tud lenni, mert mondjuk 40-50 000 forintnál kezdődnek ezek általában, de ezt is lehet rendelni különböző oldalakról, meg ilyesmi, szóval hogy ebben is nagy a választék. Én azt szoktam javasolni, hogy mielőtt bármit vásárolunk, először teszteljünk egyet otthon. Tehát semmi szükség arra, hogy rendeljünk bármit, hogyha kipróbáljuk otthon, és kiderül, hogy tényleg nincsen szükségünk rá. Tehát, hogy simán előfordulhat, hogy azt gondoljuk, hogy szükségünk van fényekre, meg szükségünk van még erre, arra, amarra, és otthon tökéletesen be tudjuk állítani úgy a dolgokat, hogy ezekből egyikre sincsen szükség, tehát így is meg tudjuk magunknak spórolni azt, hogy felesleges kiadásokba verjük magunkat.
Uh-huh. Szuper! És vannak most idén 2023-ban körbehatárolható trendek a YouTube-on?
Hát ez ugye azért trükkös kérdés, mert hogy tartalomgyártói, influenceri oldalon persze vannak, vállalkozói oldalról, mivel örökzöld tartalomgyártásról beszélünk alapjaiban véve, ezért nincsenek, tehát hogy ott továbbra is ugyanazokat a dolgokat érdemes szem előtt tartani, amit eddig, ami talán egy ilyen általánosabban megfogható trend, és ez nem csak a YouTube-ra vonatkozik, hanem én úgy gondolom az egész közösségi médiás jelenlétre, az az, hogy egyre inkább megyünk az egyszerűsítés felé, és ez már a COVID alatt kezdődött, én azt gondolom, amikor ugye a nagyobb cégeknek is mind rá kellett jönnie arra, hogy nem tudnak bemenni a stúdióba, nem tudják ott leforgatni az anyagokat, akkor visszamentünk abba, hogy Zoom felvételeket tettünk ki a YouTube-ra, amire nekem, tehát én azt mondom, hogy talán nem ez a legjobb irány, de hogy abban a helyzetben ez tökéletesen kielégítette az igényeket, tehát hogy mire volt szükség, hogy halljuk meg, lássuk, hogy miről van itt szó, és ennyi, nem kell hozzá semmiféle plusz körítés, tehát hogy egyrésztről van egy ilyen típusú változtatás, a másik pedig az, hogy egyre nagyobb teret kapnak a különböző réteg témák, tehát hogy ez, amit nisnek is szoktunk mondani, hogy az én márkaépítésen belül is nagyon erősen tudunk kötődni azokhoz az emberekhez, akik egy konkrét témában készítenek nekünk tartalmat, és ez a YouTube-on abszolút működik, mert hogyha valaki egy konkrét témában néz tartalmakat, akkor abban a témában fog neki a YouTube ajánlani tartalmakat. Tehát, hogyha mi mondjuk felépítünk egy csatornát, mondjuk az én csatornám egy jó példára, de inkább mondok egy ügyfelet, mert akkor az talán könnyebben átélhető. Van egy ügyfelem, aki coachként dolgozik, és kiégésre, illetve stresszkezelésre specializálódott, és neki úgy építjük a csatornáját, hogy az első évad az kiégésről szólt, a második évad az pedig stresszkezelésről, és pont most kezdtük 5 hónapja a feltöltéseket, és most látszik, hogy szépen elindult a dolog, és ez azért tud így működni, mert hogy egy adott témára koncentrálva készítettünk el sok-sok videót, és hogyha elkészítünk egy adott témára koncentrálva sok videót, akkor a YouTube-nak sokkal könnyebb lesz meghatároznia azt, hogy kinek érdemes ezt az adott anyagot ajánlani. Ilyen szempontból óriási előnyünk van például az influencerekkel szemben, akik ugye mindig abban a témában készítenek videót, ami éppen őket akkor érdekli. Tehát, hogy hozzánk vállalkozókhoz a tudásért jönnek az emberek, az influencerekhez pedig azért mennek, mert az ő személyük esetleg érdekes számukra, vagy ilyesmi. Úgyhogy nagyjából ez a 2 dolog van, ami szerintem úgy érdemes észben tartani mostanában.
Ez egy nagyon jó szemléltető példa volt szerintem, úgyhogy köszönöm, hogy ezt megosztottad, és hát azt is köszönöm, hogy itt voltál, és beszélgettünk. Ilyen és ehhez hasonló tippekért kövessétek Esztert mindenféleképp a YouTube-on, és még egyszer nagyon köszönöm neked, hogy beszélgettél velem.
Én is nagyon köszönöm.